Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Böjt van. Ez a húsvét előtti 40 nap talán az az időszak, ami a legfontosabb mai üzenetet hordozza. Furcsa módon az élethez egy kicsit vissza kell fognunk, az élet erőit. Az élet, ha tombol, önmagát nyeli el. Az élet akkor egészséges, ha partja, határa, ha böjtje van. Ezekről a kérdésekről beszélgetett Vörös Virág fiatalokkal, Petrás Domokossal, Bakos Vincével, Nemes Dorkával és Andrejszki Tamással.
Szerintem a böjtnek igazából néha nagyon hamar látszik a fényes oldala is. Ez szerintem hihetetlen nagy lendületet ad néha, kifejezetten felemelő. Én például nagyon sok mindennel alapból, ha erre nem figyelek így külön, akkor így rohanok, kapkodok, és ilyen nagyon felszínesen tudok dolgokat megcsinálni. Ez is valahol egy kicsit így a böjt, egy tudatos odafigyelés és a tudatos tartózkodás attól, hogy az én saját rossz berögződésemet azt levetkőzzem. Valahol ez az, ami lemondás, és amikor sikerül ezt elérni, hogy az ember így visszafogja a tempót, ez napokon belül látszik a pozitív oldala. Hát.
Nekem nagyon fontos a böjtben az, hogy csöndet teremtsek, és néha csak leüljek és átgondoljam, hogy hol is tartok az úton, mi az, amit eddig megtettem, meg merre tartok. Ezek a csöndek, ezek szerintem nagyon jó hatással vannak az emberre, nagyon lenyugtatja az embert, meg tényleg átgondol nagyon sok mindent.
Aztán nagyon jó alkalom arra, hogy még visszakapcsolódva itt az önismerethez, hogy a határaimat felismerjem, és megtapasztaljam azt, hogy mit bírok. Van egyébként a Legyetek jók, ha tudtokba egy olyan jelenet, hogy amikor a Néri Szent Fülöp ül a Loyolai Szent Ignáccal és beszélgetnek, és akkor Ignác szól ott az egyik szerzetesnek, hogy kérné az ebédjét, és akkor kihozza neki a szerzetes a kenyeret és a vizet egy tálcán, és akkor a Fülöp kérdezi az Ignácot, hogy Ignác, hogyha milyen gyakran eszik csak kenyeret és vizet, és erre azt mondja a Loyolai Szent Ignác, hogy hát mindig, Fülöp atya, én mindig ezt eszem. Hogyha úgy koplalok, hogy állandóan kiugrik a szemem az éhségtől, akkor nyilvánvaló egyéb dolgokra meg nem tudok figyelni. Tehát nem csak az a fontos a böjtben, hogy kiüresítsem önmagamat, hanem az, hogy a felszabadult helyre meg tudjam hívni a kapcsolataimat, az Istent, azokat a dolgokat, amikben szeretnék javulni. Különben öncélúvá válik, és maximum azt tudom csinálni a nagy böjt végén, hogy megmérem centivel a derekamat, és ráállok a mérlegre, és beleférek a 80 kilóba. Például most a két hugommal és a nagyobbik hugommal tök jól alakult itt a nagyböjt eddigi heteiben ez a dolog, sokkal többet beszélgettem vele. Nyilván ez meg idő odaszánása a másiknak. Talán egyébként ez az egyik legértékesebb, amit manapság vállalhatunk és tehetünk, mert amikor az időnkből adunk, akkor saját magunkból adunk, és egy olyan társadalomban, ahol minden fillérnek ugye olyan irányú értéke van, hogy azért gyűjtsél minél több pénzt, meg mindent, hogy fogyassz, hogy divatos legyél, hogy gyakorlatilag hasznos legyél, és megvalósítsd önmagad. Egy ilyen közegben, amikor tékozolni tudom az időmet, olyanra, ami számomra nem hasznos feltétlenül, legalábbis külső és ilyen piaci szemmel szemlélve nem hasznos, akkor adok magamból igazán, és aztán kiderül, hogy tízszeresen, százszoroson kapom vissza egy-egy kapcsolatomban, egy-egy jó élményemben.
Nekem két fogadalmam van erre a böjtre. A fizikai az, hogy lemondok az alkoholról erre 40 napra, és a másik pedig az, hogy nekem is hasonló a Vincéhez, hogy a személyes kapcsolataimra jobban odafigyelek, és ez így konkrétan a nagymamámmal van nekem, hogy ugye megvan vele a kapcsolatom, de nem olyan rendszeres, amilyen lehetne. Látszik rajta, hogy nagyon sokszor ugye szükség lenne arra, hogy emberekkel legyen, mert egyedül él már, és eddig böjt előtt inkább úgy volt, hogy akkor találkoztunk, amikor éppen ráértem. Most böjtben igyekszem úgy alakítani, hogy az ő szemszögéből nézni, és amikor neki szüksége van arra, hogy valaki ott legyen vele, meg beszélgessen vele, akkor kéznél legyek, és mehessek. Szóval most így konkrétan az, hogy hetente egyszer meglátok. Ez a két fogadalom van, és akkor még az egészet átfogó csönd, ami szerintem így összetartja.
Szerintetek Jézus miért a pusztában ment ki böjtölni?
Ebben kicsit az egyedül lét a lényeges. A pusztában szerintem az ember sokkal inkább Isten tenyerén tud lenni, hogy egyedül van.
De miért egyedül tudod ezt jobban átélni?
Azért, mert ehhez a csönd kell szerintem. Ha az ember egyedül van, akkor jobban tud csöndben lenni.
Szerintem azért is fontos, hogy a pusztában van, mert ezért ez egy elég komoly kép. Tehát ugye ott nagyon nehéz ugye életben maradni tűző napon, nincsen nagyon étel, meg ilyesmi, és ugye egész más képet festene, hogyha mondjuk az lenne, hogy Jézus elment a gyümölcsösbe böjtölni fák között.
Hogy szokott alakulni az életetek a bőjt után. Meg tudjátok ezt így tartani, amit gyümölcsözött a bőjt, vagy ez minden évben egy új harc?
Az embernek szerintem így az alaptermészetéhez igazodik az egész egyházi év, hogy újra meg újra problémák lesznek, meg nagyon sokszor ugyanazokat a bűnöket követjük el. Meg van, hogy több nagy bőjtön keresztül ugyanazokat lehet megfogadni, mert még mindig ugyanabban a cipőben járok, mint tavaly. Ha nem is sikerül megtartani, de talán jövőre újra lesz nagy bőjt, és megint elő lehet ezt venni. Ha pedig mégis sikerül, és azért többnyire sikerülni szokott valamit hosszú távra megtartani, akkor az egy külön öröm.
Nyilván nincs ez kőbevésve, hogy csak akkor lehet, és ugyanúgy valamit elhatározhatok az év más időszakaiban is, és vihetem tovább azt, amit elkezdtem. Az se biztos, hogy fontos, hogy egy ilyen lezárt projekt legyen, amikor ugye megtörténik tehát elmúlik a húsvét. Lehet azt ugyanúgy azon a vonalon folytatni fokozatosan, mert hiszen mindig van hova fejlődnünk.
Így gyerekként kicsit úgy gondolkoztam a dologról, hogy akkor így van az évem, és akkor a nagybőjt az így egy méterrel így fölötte van, ez így kiugrik, és akkor így vissza, és akkor így gyönyörűen látszik minden évben, mondjuk az advent is kiugrik, és akkor így látszik az évben, hogy ott volt egy nagybőjt, ott volt egy advent, és mondjuk el kellett tennie bizonyos mennyiségű időnek, hogy én ráébredjek ennek a lépcsőszerűségére, és nem arra, hogy itt így jönnek ilyen felfutó hullámok, aztán ezt ugyanúgy le is kell engedni, és tényleg onnantól van értelme, hogyha az ember ezt lépcsőszerűen csinálja, és tényleg olyan bevállalásokat talál ki magának, amikkel úgy épülhet és úgy beépítheti az életébe, hogy arról a lépcsőről utána nem lép vissza.
Simone Weil egy jelentős gondolkodó születésének még az elmúlt esztendőben volt 100 éves évfordulója. Egy kerekasztal beszélgetést tartottak, amelyen Sepsi Enikő, a Károlyi Gáspár Református Egyetem docense is beszélt. Most őt hallhatják Simone Weil életéről.
Az Ecole Supérieure diákja volt, az egy elitképző intézet Franciaországban. Ennek a mintájára alakult egyébként az ötös kollégium. Nagyon kevés nő járt ebbe az intézetbe. A családja is egy ilyen környezetet biztosított. André Weil, az ő bátyja, híres matematikus volt. Az otthoni családi beszélgetéseket is úgy jellemezte, hogy az édesapja nem tűrt meg fecsegést az ebédlőasztalnál sem. Tehát már kora gyerekkorában beleívódott az, hogy mély dolgokról cizelláltan érdemes fogalmazni. Ezt a mentális tevékenységet, amely mindig összekötődött egy spirituális kereséssel is, ezt vetette papírra, és ennek a életstílusnak a tanúságai azok a füzetek, amelyeket posztumuszt publikáltak. Ez a befejezetlen életmű számos utat nyitott meg, mind a filozófiai gondolkodásban, de az írói életművek számára is. Így Pilinszky Jánosaira is egyébként, aki magyarul az első fordítója volt, úgy kezdte el fordítani, hogy tulajdonképpen nem is tudott franciául.
Miatta tanult meg franciául.
Így van, ő azt vallotta, azt írta, hogy ő nem is franciául tanult meg, hanem Simone Weilül.
Milyen témák vannak ebben a jegyzetfüzetben, amit itt lapozgat?
A szeretet, a rossz, a lehetetlen, az ellentmondás. Tehát ugye ezek nagyon alaptémái a spirituális gondolkodásnak, az értelem és a kegyelem. Azt mondja ugye nagyon szépen Simone Weil, hogy az én maga a legnagyobb illúzió a világban. A személytelen jelenlét, a kiüresített figyelem, ugye ezek mind a Bhagavad Gita-ban megtalálható fogalmak és gondolatok. Tehát nem is mondanám azt, hogy kizárólag az Alma Mater vagy az ott tanítók lettek volna rá erős hatással. Simone Weil ilyen szempontból mindenevő volt.
De amit mond az egóról, az tulajdonképpen szinte teljesen megfeleltethető a keresztény terminológiában úgymond az önmegtagadásnak.
Igen, talán párhuzamolható, de ez valójában a kegyelem által történik, ugye Simone Weil leírásában. Az akarat, a puszta akarat ehhez kevés. Az akarat csak abban segít, hogy a mindennapi gyakorlatot el tudja végezni a test, épp úgy, mint a szellem, mert hiszen ez napról napra zajló folyamat. De ha felolvasok egy részt, az talán sokkal beszédesebb is, egyébként meg talán érdekesebb is. Hát ha már az egóról beszéltünk, akkor az én című részt választom a jegyzetfüzetből. Semmit sem birtokolunk a világon, mivel a véletlen bármit elragadhat tőlünk, ha csak azt a képességet nem, hogy így szólhatunk, én. Ezt kell odaadni Istennek, azaz kioltani. Egyetlen más szabad cselekedet sincs a hatalmunkban, csak ez az egy, az én eltörlése. Nagyon radikális gondolatok ezek.
Nem csak, hogy a gondolatok radikálisak, hanem nagyon radikális az a tette is, hogy tanítónő volt, én úgy emlékszem, igen, de aztán elment egy gyárba dolgozni. Tényleg abból a intellektuel környezetből, ahonnét ő származik, és ahol dolgozott, egyszer csak azt mondja, hogy nem, énnek hátat fordítok, és elmegyek egy gyárba szalag mellé.
Így van. Ezért rendkívül hitelesek a gondolatai. Mindig nagyon radikális volt, és mindig az élet volt a próbaköve a gondolatoknak. Tehát ő nem úgy írt társadalmi kérdésekről, vagy társadalom elméleti kérdésekről, hogy azt rögtön ne tette volna gyakorlattá. Tehát ez a rendkívül rövid élet nagyon sok tettet foglalt magába. Valóban az egyik az volt, amikor a Renault gyárba ment el dolgozni, de hát voltak más ilyen kiruccanások vidékre, földműves mellé. Ugye az egyik legradikálisabb tette, vagy legalábbis a legutolsó, amikor New Yorkból a szüleivel való menekülés után minden vágya, hogy visszatérjen Európába, akkor ugye Angliában annyi fejadagot vesz magához, amennyi a megszállt Franciaországban a napi porció. És ugye ez veszett áttételesen a halálához, a legyengüléséhez, és hát végül is a halálához. Amikor a szanatóriumba bevonul, akkor már sejti, hogy pár napja van hátra. Akkor írja le a füzetébe, hogy milyen szép hely itt meghalni.
Tüdőbeteg?
Tuberkulózis, tehát tüdőbaj.
Annak ellenére, hogy tükröződik a nagyon mély istenkeresés az írásaiban, hogy úgy mondjam, deklaráltan, aztán soha nem tartozott egyik egyházhoz sem.
Nem, ugye hát ő zsidó származású volt, nagyon sokáig vagy sok szövegében közel érzi magát a keresztény egyházhoz, de ennek a küszöbét sosem lépte át.
Az az ember, aki ennyire, hogy úgy mondjam, rendszeren kívüli, azt nem szokták szeretni. Vele mi volt a helyzet? Hogy viszonyultak hozzá?
Neki nagyon szoros kapcsolata volt egy atyával, aki rendkívül értő segítőtársa volt a keresztségről, az azzal kapcsolatos kételyről nagyon sokat levelezett vele, tehát ilyen szempontból nem hiszem, hogy különösebb nehézségbe ütközött volna az ő megértése, legalábbis azok közül, az emberek közül, akik rá egyházi emberekként visszaemlékeznek. Ő viszont az egyházat, mint intézményesített dolgot, azzal nem igazán tudott mit kezdeni. Ez kiderül az írásokból. Mint ahogy pusztán a zsidósággal sem, zsidóságával sem, tehát mint vallással. Nyilvánvalóan egy különc emberként fogták föl. Az egyik diákja például beszámol arról, hogy egy felemás harisnyába jelent meg az osztályteremben, és ezt ő maga nem is vette észre. Hát nyilván nem a női létnek azok az aspektusai foglalkoztatták, amelyek mondjuk sokunkat azért foglalkoztatnak.
Vető Miklós Franciaországban élő filozófus és Simone Weil egyházi jelentőségéről vall.
Nagyon gyorsan meghalt, 34 éves korában, és a munkásságnak az igazi érdekes része az élete utolsó 3,5 éven írt. A korai tanulmányok, cikkek inkább politikai jellegűek voltak, és a megtérési élménye után jött ez a gondolkodás, ahogy minden megmaradt a korai dolgaiból, de mindenen átment a Jézus élmény és a vallásnak a megérzése. Nem kereszteltette meg magát. Vallásos élményei 3 alapvető élménye volt. Az első 909-ben született, és 935-ben Assisi-ben, abban a kis kápolnában, ahol Szent Ferenc imádkozott, megfogta őt Szent Ferenc emléke és az ima atmoszférája. 36-ban pedig ott hagyta az állását, és elment egy évre munkásnőnek a Renault-ba. Nagyon nehezek voltak a munkakörülmények, rettenetes nehéz volt neki, azt írja, lélekbe, testben, teljesen összetörve, szüleim elvittek Portugáliába a tengerpart, és ott láttam, hogy a halászasszonyok ősi himnuszokat énekeltek, és akkor rájöttem arra, hogy én lélekbe keresztény vagyok, mert a kereszténység azok a rabszolgák vallása, és én magamat rabszolgának érzem. És a nagy élmény az 938 volt, amikor Szolém, az egy nagyon fontos francia bencés apátság, nagy hét alatt ő öt volt, és azt mondja, látta, hogy mennek az áldozáshoz, és volt egy fiatal angol katolikus költős, jött vissza, és egészen meg voltam hatva, hogy az arcán teljesen természet fölötti sugárzás volt, és utána odaadta nekem másnap George Herbertnek a Love című misztikus költeményét, és akkor az Úr Jézus lejött, és megfogott, és a karjaiba zárt, és utána később, és azóta ez többször előfordult, sokkal mélyebben és sokkal állandóbban. Őnek igenis Jézus élménye volt, de az írásaiban nem igen tudott ezt annyira alkalmazni, mert amilyen óriási volt neki a filozófiai, a költészeti és a zenei kultúrája, annyira kicsi volt a teológia. Például 30 éves korában elolvasta úgy a Bibliát, az első oldaltól a végéig, mert nem ismerte egyáltalában hogy kell olvasni a Bibliát, nem ismerte az egzegézist.
Elég megdöbbentő ez a mondat, hogy azt mondja, hogy a kereszténység az tulajdonképpen rabszolgák vallása.
Egyetértett azokkal, akik a kereszténységet nem úgy fogják fel, mint egy harcos győzelmet, hanem úgy fogják fel, mint az abszolút engedelmességét a mindenható Úrnak és az ő szent fiának. Engedelmességet, amelynek az eredménye nem az, hogy jó sportolók vagyunk, hanem betegek is lehetünk, fáradtak lehetünk, és szenvedünk. A felszámolás akkor jön, amikor valaki túlment a nagypénteken, és Simone Weil úgy érezte, hogy ő a nagypénteken volt, ebben élt. Ez nem azt jelentette, hogy a fájdalmat tartotta a vallás központjának, de mindenképpen úgy fogta föl, hogy a vallás nem választható el az engedelmesség, a szenvedés és az odaadás élményétől. Az alapvető témája Simone Weilnél, az franciául a décréation, németül úgy fogják, hogy Entschöpfung, azt mondja, mi meg vagyunk teremtve, de azért vagyunk megteremtve, hogy leteremtjük magunkat. Nekünk adtak szabad akaratot azért, hogy azt a szabad akaratot visszaadjuk az Úrnak, de ezt nem úgy adja vissza az ember, hogy leteszi az asztalra, hanem hogy az egész próbálja kibontakoztatni. Nagyon fontos Simone Weilnek a gondolkodása a figyelésről, az attention, Achtung, arról, hogy a mi attitűdünk a világhoz, mi nem úgy ismerjük meg igazán a világot, hanem rá akarjuk tukmálni a gondolatainkat, hanem igenis várnunk kell, hogy a világ megjelenjen nálunk, és az akkor jelenik meg, ha mi várunk, ugyanahogy az Úr Jézus ott áll az ajtó, és várja, mint egy koldus, hogy mi ránézzünk és beszéljünk hozzá. Ugyanilyen módon a mindennapi életben várni kell, hogy a valóság megjelenjen elő. Várni kell, hogy más ember megjelenjen előttük. Várni kell önmagunkra is. Ez az aktív passzivitás, ami nagyon fontos. A szépnek az élménye Simone Weil egész életében nagyon nagy ismerője volt a nagy drámának, a nagy költészetnek, és azt mondja, hogy az igazi nagy művészek, a legnagyobbak, mint Homérosz, Shakespeare, Dostoyevsky, valamilyen módon személytellenné lettek a munkájukban, a személyiségük egészen elsimult és zárójelbe tetetett. Én nem értek egy csomó dologban egyel Simone Weilnél, én szerintem ő nem tudott eleget a kereszténységről, de ő neki nem ez a hivatása az olvasóival szemben.
Valahogy az az érzésem, hogy mindaz, amiről Simone Weil beszél, hogy szükséges ez az önmagunk visszavonása, visszaépítése, annak a gyakorlata tulajdonképpen a Böjt maga. Ami nagy Böjtben, ugye mi
látunk? Teljesen a Böjt, de egy bizonyos fokig egy rendszeres, gyakorlati és eléggé egyszerű megvalósítása ennek a dolognak. Bizonyos fokig azt is jelenti, a Böjt valami azt jelenti, hogy diszponibilissá tegyük. Valamilyen módon diszponibilitás, rendelkezésre adom magamat másnak. Akit szeretünk valakit, akkor odaadjuk magat. És ezért mondták a nagy misztika specialisták, hogy az Úrral szemben minden lélek asszony lélek. Istennel szemben végső soron minden lélek befogadó. Eckhart mester mondta azt, amikor te pedig várod, hogy jön az Úr, ne próbálj kitakarítani a szobá, a lelki szobádat, mert az Isten el akar jönni hozzá, ő fogja megcsinálni ezt a kitakarítást, mert te nem tudod előkészíteni magadat. Természetesen van egy előkészület is, de az előkészület akkor van már az emberek megvan az élménye. Ő először szeretett minket, és mielőtt még voltunk.
Krisztus az mi bűneinkért meghala, hogy minket azoktól megszabadítana, és feltámadna, hogy nékünk életet hozna. Ezen mi mind örüljünk, és az Úristen dicsérjük. Hálákat adjunk, és mondjunk, halleluja. Jézus Krisztus, Isten fia, az mi városunkba bejöve, és az mi sok bűnünk rólunk elvívé, halálnak ő erejével, és hatalmával mondván, halál lészek te halálom, és pokol lészek te győződ, halleluja.
Hallgassák meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
Egy három alkalommal álló, a házasságon belüli konfliktus kezeléssel foglalkozó programsorozat indul március 25-én csütörtökön este 17:30 Pécsett a belvárosi templomban. Levetítik a Tűzálló című filmet, amely a következő két este előadására hangolja rá résztvevőket. Március 26-án és 27-én szintén 17:30 Pál Hegyi Ferenc tart előadást Mit rejt a társam utipodgyász a címmel. Szintén dr. Pál Hegyi Ferenc március 29-én 18 órától Budapesten a Rádai utca 28 szám alatt tart előadást a Kapcsolat és kommunikáció című előadássorozat keretében. Érdemese hallgatózni címmel. Mediárium kommunikáció egyház társadalom címmel indítanak egy folyóiratot, amelyet március 26-án 14 órától mutatnak be Budapesten az első kerületben, a Szentháromság tér 6 szám alatt. Az igazi átalakulás a mottója annak az ifjúsági találkozónak, amelyet Debrecenben a Nagy templomban tartanak, március 27-én 10 órától. A Calvin egy napja elnevezésű ifjúsági találkozót március 27-én Kecskeméten is megrendezik. A több helyszínen párhuzamosan zajló egésznapos programról a parokia.hu internetes oldalon olvashatnak bővebben. A németajkú református egyházközség protestáns fóruma idén 9. alkalommal március 28-a és április 25-e között tartja meg hagyományos rendezvénysorozatát, a protestáns tavaszt. A gyermekek játékával tartják meg a virágvasárnapi istentiszteletet március 28-án 10 órától a Hold utca 18-20 szám alatt. A rendezvény sorozat részleteiről a parokia.hu internetes oldalon olvashatnak. Virágvasárnapi zenés áhítaton énekel a Soli Deo Gloria kamarakórus március 28-án 16 órától Budapesten a Szabadságtéri Református templomban. Igét hirdet dr. Balla Péter, a Károlyi Egyetem rektora.
Hallgassuk meg Isten szavát a példabeszédek könyve 28. fejezetéből. Mint az ordító oroszlán és éhező medve, olyan a szegény népen uralkodó istentelen. Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul, ha pedig megtartja a törvényt, ó, milyen boldog! Valakit meg kellett látogatnom a börtönben, és így találkoztam ezzel a számomra eddig ismeretlen világgal. Hihetetlen annak számára, aki valami folytán kimarad ebből. Micsoda aránytalanságok és értelmetlenségek világa ez. Úgy elgondolkodtam. Voltaképpen a mi pénzünkből fűtik a börtönt, a mi pénzünkből dolgozik ott egy sereg ember, a mi pénzünkből gyártanak 20 cm vastag kötek papírokat egy-egy ügyről, de ha kijön és minden jól alakul, akkor egy alkohol elvonóban is majd valaki fizet. Mi támogatjuk a börtönmissziót is, még mindig a legjobb eset, ha dolgozik. Kicsit talán leegyszerűsítő volt ez a sor, de valójában mindig vannak és lesznek emberek, akiket a társadalom eltart. Mindig lesznek szegények, és mindig lesznek, akiket ez zavar, és így ez egy örökös körforgás. És mi mindennek az oka? Hogy nem ismerjük el mi emberek, hogy a társadalomban rend van. Hogy a földi közösség az mindig és mindenütt rendeket alkot, és mindig lesznek istentelenek, és mindig lesznek szegények. Ma azt gondoljuk, hogy igazságtalan volt az, amikor úgymond kizsákmányoltak bizonyos rétegeket. De valljuk be, ma éppen úgy kizsákmányolnak, és vannak, akiknek semmi esélyük arra, hogy a saját helyzetükből kitörjenek. Talán még annyi sem, mint régen. Úgy látom, egy véglettől óv minket a Szentírás. Nosza rajta! Erősítsük a társadalmi mobilitást, és mint a gőz dolgozzunk azon, hogy az emberek felemelkedjenek. Ez az út csődöt mondott az elmúlt rendszerben. Élre kerültek az ordító oroszlánok és az éhező medvék. A megoldás inkább az, hogy megtanulunk népben gondolkodni. Az emberiség alapvetően nép és közösség. Isten úgy akarta, hogy összetartozzunk, hogy felemeljük egymást. Nem emberek halmazát alkotta meg a mindenható. Nem a mai kor nevetséges sugalmát, amikor individumok önálló döntéssel bíró egyedek kerülnek véletlenszerűen egymás mellé. Nem. A nép együtt valamiképpen Isten képmása. Szent közösség. Isteni elhívással rendelkező közösség. A Bibliában sokszor van szó arról, hogy még a pogány népeknek is van küldetésük, mint nép. Amikor a nép ezt a hivatását elhagyja, amikor olyan vezetők kerülnek az élére, akik istentelenek, amikor nincs mennyei látás, akkor ez egy közös bűncselekmény. Ma nem szeretünk ilyenekről tudni. Egyes embereket akarunk bűnösnek tekinteni, egyes embereket börtönbe zárni és elítélni. De vajon nem együtt estünk bűnbe? Én személyesen úgy gondolom, Magyarország számos bűnében benne vagyok. Ugyanúgy saras vagyok, és nekünk mindannyiunknak helyre kell állítanunk a rendet. Ami a középpontba való, azt középpontba kell tenni. A törvényeket is helyükre kell állítani, és értelmesen alkalmazni. Akkor lesz boldog a nép, írja a példabeszéd. Nem azért, mert kellemes a törvény betartása, hanem azért, mert hosszú távon megéri. De most sajnos ennek az ellenkezője tombol még köreinkben is. Aki beteg, azt nem betegnek kezelik, hanem bűnösnek, aki pedig bűnös, az betegként ápolgatják. Könyörögjünk mennyei látásért. Könyörögjünk olyan uralkodóért, aki nem olyan, mint az éhező medve. Könyörögjünk azért, hogy legyen közakarat a törvény betartása. Ámen.
Nincsen benne a
elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333 111 8-as budapesti számon és a 0630 333 111 8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146 Budapest Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Minden nap délután 5 órától hívhatják a 201 00 11-es budapesti számot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 333 111 8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.